Tematikus napunk Szent Mónika napján az édesanyákról szólt. Megtudhatjuk, milyen kép él egy 21 éves lányban az édesanyáról. Aztán megtudhatjuk, milyen álmok, vágyak töltik be egy fiatal édesanya szívét, aki 4 hónapos gyermekét neveli. Végül a Szálla Fehér Madár című könyv egy idézete alapján miért többet? $1 vagy gyerekeink? A műsor szerkesztője Varga Erika.
Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, és én mostanában erről egyre többet szoktam gondolkodni, mert szerintem nagyon nehéz megtalálni azt a megfelelő egyensúlyt, amikor jó egy anya, mert megfelelően szigorú és jó nevelő is, de mindeközben pedig engedékeny és szerető is. Nekem ezzel kapcsolatban nagyon jó tapasztalataim vannak, mert én nagyon jóban vagyok az anyukámmal, nem úgy, mint hogyha a legjobb barátnőm lenne, de most 21 évesen is nagyon szívesen megyek hozzá haza, és mondjuk az ilyen nyári nyaralásokból sokszor van, hogy úgy megyek haza, hogy még ilyen kisgyerekként hiányzik az anyukám. És szerintem nagyon jó, hogyha valakinek sikerül egy ilyen kapcsolatot kialakítania a gyerekeivel. Hát igazából szerintem az a jó, hogyha nem a tiltáson van a hangsúly a nevelésben, hanem inkább a dicséreten, az elfogadáson. Tehát például nekem az mindig nagyon jól esett, hogy ha valamiben jó voltam, akkor megdicsértek, és mindig meghallgattak, hogyha valamivel bajom volt. Persze nem mindig álltak az én pártomon, de nagyon jó, amikor otthon az ember úgy érzi, hogy mindig, tehát hogy meghallgatják otthon, és akkor szívesen is mondja el, akár hogyha hazamegy, és minden nap megkérdezik, hogy milyen napod volt, és akkor rászokik erre, hogy van kapcsolata a szüleivel, és szívesen mond nekik mindenfélét. De igazából szerintem nagy adag szerencse is kell ahhoz, hogy valaki jó anya lehessen, mert a gyerekén is sok múlik. Ismerek olyan családokat, ahol lazának látom az anyukákat, és mégis a gyerekek egyáltalán nem mentek el rossz irányba, hanem nagyon is, hogy jó felé haladnak szerintem, de szóval tényleg ehhez kell egy nagy adag szerencse. Nem szeretnék túl szigorú lenni a gyerekeimhez, mert én eléggé azt tapasztaltam meg, hogy amit tiltanak az, hogy a tiltott gyümölcs mindig édesebb, és mindig érdekesebb, és nálunk sem volt valami nagy szigorúság, és én így, ami rossz volt, ez lehet, hogy pár dolgot kipróbáltam, de elég hamar rájöttem, hogy ez tényleg nem is jó, és nem, egyáltalán nem abba az irányba mentem el. Úgyhogy...
Meg ha valami rosszat csinál az ember, akkor se nem lesz igyek, hanem inkább megmondják a helyes utat, és inkább bátorítják a jobb irány felé, nem?
Igen, tehát, hogy az is ilyen, szerintem nagyon fontos, hogy otthon olyan legyen a légkör, hogy a gyerekek szeressenek otthon lenni, meg ne attól féljenek, hogy...
Ne féljenek a szüleiktől.
Igen, tehát, hogy nem is csak a szidás kapcsán, hanem, hogy tényleg szeressenek hazamenni, és ne az legyen, hogy menekülnek otthonról, és azt várják, hogy mikor tehetem ki végre a lábamat, és hogy végre szabad legyek, és ne kérjenek tőlem semmit, hanem néha az ember leessen úgy otthon, hogy hiába gyerek, mondjuk egy órát hadd feküdjön ki a kertben, úgyhogy nem kérnek tőle semmit, hogy ő is éreztesse otthon, hogy valaki, és de például én azt is nagyon jó dolognak tartom, hogyha a gyerekkel nem éreztetik azt, hogy csak azért, mert fiatalabb, meg ő a gyerek, hogy mindenképpen annyira alárendel ki a szülőnek. Tehát, hogy az is nagyon jó érzés, amikor egy ember elér egy bizonyos kort, és már egyenrangú félként kezelik otthon.
Lánykorodban mindig arra vágyottál, hogy fiatalon édesanyja legyél. És tavaly júniusban, több mint egy éve, ez az álmod, ez a vágyad beteljesült. Találtál jó társat magadnak, és házasságot kötöttetek, és a Jóisten rögtön utána 9 hónappal megajándékozott benneteket a kislányotokkal. Milyen vágyak, milyen álmok éltek benned arról, hogy majd egyszer, ha édesanyja leszel. Mi volt az, ami ösztönzött, motivált téged arra, hogy az édesanyja az egy jó színben feltűnő karrier legyen számodra?
Ez a kérdés nyilván nagyon összetett, talán az is közre játszik benne, nem is kis részben, hogy otthon is ezt láttam, hogy édesanyám 7 gyereket nevel, és ez a feladatkör, ez nekem tetszett. Aztán talán azért is, mert sok testvérem van, ezért szerettem a gyerekeket, és hát nincs jobb annál, mint a saját gyerekeimmel foglalkozni egész életemben. Amúgy tanárnak tanulok, szóval ha nem lennének gyerekeim, akkor is gyerekekkel foglalkoznék. És hát nagy csoda, amikor az ember a saját kisbabájával törődhet.
És ameddig nem volt a saját kis Kingátok, Orsi, addig milyennek képzelted egy édesanya életét? Pár szóval tudnád jellemezni, talán elvonatkoztatva az eddig eltelt 4 Kingás hónaptól?
A férjemmel is sokat beszélgettünk róla, hogy vajon milyen lesz, amikor majd megérkezik a kisbaba, és főleg nyilván az első időkről beszélgettünk, nem a kisgyerekkoráról, hanem a csecsemőkoráról, és egész máshogy képzeltük el, mint ami tényleg lesz. Azt képzeltük el, hogy se élünk, se nappalunk, majd egyfolytában felváltva fogunk sétálgatni, és hát, hogy biztos nem lesz könnyű, de majd szép lesz. Jel aztán a sors kicsit mást hozott.
Mi volt az, ami eddig édesanyaként a legnagyobb örömöd volt, Orsi?
Első legnagyobb örömöm az volt, amikor még a kórházban 3-an álltunk, vagy hát feküdtünk, meg álltunk a kórterembe, és életemben először hozzám bújt a kis Kinga. Az első mosolya is nagy öröm. Meg amikor szoptatás közben így abba hagyja, és fölmosolyog rám. Az is nagy öröm, amikor nagyon elkeseredetten sír, és megfogom, és akkor, mint hogyha elvágták volna a sírását, megnyugszik. Meg az is nagy öröm, amikor valami baja van, fáj a hasa, vagy nem tudom, és akkor valahogy a ölemben, vagy hozzám bújva ő el tud aludni.
Egy édesanyja élete ilyen jellegű, gyönyörű örömökből áll, és áll sokszor áldozatokból is. Volt-e már olyan, hogy a Kinga jelenléte közös életetekben ez alatt a 4 hónap alatt valamiféle áldozatot is jelentett, amikor valamiről le kellett mondanod azért, mert édesanyja vagy?
Ilyen szempontból egyfelől szerencsés vagyok, mert a Kinga nagyon jó alvó, tehát nem kellett nagyon-nagyon sok áldozatot hozni, az első 6-7 hetet gyakorlatilag végig aludta. Inkább csak ilyen nevetséges kis áldozatok voltak, hogy nem lehetett elmenni foci VB-t nézni, meg ilyesmi. Aztán amióta kinyílt a kis szemecskéje, és egyre több mindent tud, azóta egyre több időt és energiát is követel. De igazából az áldozat része annyira nem nehéz. Talán az a legnehezebb számomra, amikor mindenki más el tud menni valahova, szórakozni színházba, ilyesmi, és nekem otthon kell maradni. De igazából ez csak a kérdés miatt áldozat.
hála Istennek olyan helyen laktok, ahol férjed, szülei segítségetekre siethetnek, amikor csak igénylitek, és ezt meg is teszik. Nagyszülői részről jól el vagytok látva, talán segítséggel. Volt-e már olyan, hogy édesanyagként ezt igénybe vetted?
Egyetlen egyszer volt ilyen, mert akkor elmentünk a férjemmel egyet vacsorázni. Amúgy pedig esetleg átmegyünk hozzájuk délután, akkor ők így szívesen foglalkoznak vele, ők is, meg a nagynénik is, és akkor addig kicsit tudok szabadabban nem csak a Kingára figyelve tenni venni.
Mindezen közben, miközben mondod, hogy áldozatot eddig még nem nagyon követelt a Kinga, vizsgákon is helyt kellett állnod, mióta Kinga él. Ezeket hogyan sikerült Kingával összhangba hoznod?
Ugye mi Győrben élünk, de a nagyszülők, ők Budapesten, Budaörsön, és hát ilyenkor elmegyünk hozzájuk, és akkor én bemegyek vizsgázni, és addig a nagymama vigyáz az egyetemen a Kingára, sétálgat vele. Ő eddig még nem volt gond, mert nagyon jól csinálja.
Maga a vizsga az természetesen nem olyan nagy probléma, de a felkészülés az már talán igen. Volt esetleg olyan, amikor tanulni akartál volna, kitűzted, hogy most ez a tanulóidőm, és mit tesz Isten, Kinga valahogy megérezte, és pont akkor végigüvöltötte a tanulásra szánt időszakodat?
Volt már ilyen. Sajnos pont úgy jöttek ki a vizsgáim, hogy a férjem sem volt ott, és akkor kicsit ez nehéz is volt, hogy több hétig egyedül kellett lennem, és vizsgára is készülnem, meg tanulnom is, meg kingáznom is, de hát ez is nagyszülői segítséggel, meg a Kinga jó alvókájának köszönhetően megoldódott.
Milyen álmod van arról, hogy milyen lesz az, amikor te sok gyerekes édesanyaként 4-5-6 gyerek csimpaszkodva esetleg a szoknyádba éled majd világodat? Van-e, amitől félsz, van-e, aminek már előre örülsz ebben a majdan, reményeid szerint majdan elkövetkező időben?
Amitől legjobban félek az, ami miatt már egy gyerek mellett is féltem, hogy ne felejtsek majd el feleség is maradni attól, hogy édesanya vagyok. Az öröm része pedig talán azt nem is kell nagyon ecsetelni. Nem tudom, úgy el tudom képzelni, hogy egy vasárnap reggel majd indulunk misére, és kislányoknak frizurát csinálok, szépen fölöltözünk, és olyan, nem tudom, olyan idilli lesz minden, de hát ez olyan álomszerű még egyelőre.
Egy gyereknek a kiskora az persze jelentős fázis az életében, de utána lesz nagyobb is. Arra vonatkozó terved volt esetleg, hogy amikor nagyobb lesz, akkor valamilyen nevelési fogást hogyan fogtok megélni majd a gyerekkel? Hogyan leszel te a gyerekednek, gyerekeidnek, elképzelt gyerekeidnek jó édesanyja?
Vannak elképzeléseink, nyilván ezek azért csak álmok, amiből majd meglátjuk, hogy mi fog megvalósulni. Így szépen sorban először is szeretnénk, hogy pár év múlva ne csupa tiltásból álljon majd a Kinga élete, hanem minél pozitívabban próbáljuk őt nevelni. Aztán szeretnénk, hogyha a természettel kialakulna egy olyan kapcsolata, ami őt így a természet által mondjuk Istenhez is közelebb viszi. Aztán ugyanezt szeretnénk az emberekkel kapcsolatban is elérni nála.
Hát valamiképpen arra azok az értékek lebegnek a szemetek előtt, hogy a kapcsolat a természettel, kapcsolat az emberekkel, kapcsolat a e-világ dolgaival, hogy ezt jól tudja megélni majd a kis Kingátok. Elvégezted az 5. évet az egyetemen, végeztél volna, ám az államvizsgát a kis Kinga érkezése meghiúsította, mert éppen áprilisra született, júniusban lett volna az államvizsga. Ezt nem élted meg áldozatnak? Ez nem egy olyan dolog, ami miatt az édesanyai mi voltod csorbult volna?
Egyáltalán nem érzem annak. Majd mostanában majd leteszem az államvizsgát, és ebben a fél évben meg nagyon örültem a Kingának, és még a maradék vizsgáimat mellette letettem.
Itt van velünk Kinga is, és most éppen egy picit nyöszörgött, ennél szokott jobban sírni, meg szokott aranyosan beszélgetni is. Tudjuk, hogy barátaid közül többen most éppen külföldön nyaralnak, ti pedig idén ettől elestetek. Mi az, ami kárpótol, amikor ezt a kettőt mérlegre tesszük?
Hát Kinga személye egyrészt kárpótol mindenért, másrészt azért Kingával együtt is nagyon jó nyaralni. Többet voltunk a Balatonnál, meg elmentünk egy hetet így hármasban is családi nyaralni, és ez többet ért idén, mint hogyha külföldre mentünk volna.
Miért ért ez neked többet? Mi volt az benne, ami szebb volt, ami a szívednek többet adott, mint egy külföldi nyaralás?
Amiket már említettem korábban, Kinga minden perce, ahogy van.
A léte.
Igen.
Maga a csoda. Baráti társaságod pedig mindaz alatt, ameddig ti itt nyaraltok, az alatt együtt van, és együtt úgymond bulizik. Nem hiányzott neked ez a bulizás, illetve az édesanyai mi voltod, még így is ezzel együtt is többet ér?
Hát előfordult, hogy szívesen elmentem volna az osztálytársaimmal együtt, de hát ez egy kis áldozat volt, de a Kingáért meg lehetett hozni, és azért megyünk még majd a továbbiakban a barátainkkal is nyaralni, ahol Kingát letesszük este, aztán onnantól kezdve mi is úgy bulizunk, ahogy nekünk tetszik.
Tehát lehet bulizni és édesanyának lenni egyszerre, és így szép az élet. Az édesanya. A Mária Rádió tematikus napját hallják Szent Mónika nap alkalmából. Az édesanya az, akinek a legszebb a hivatása ezen a földön. Ő az, aki a gyermekét formálhatja, aki embert formálhat, embert alakíthat, aki segítheti kiskorától kezdve abban, hogy szépen tudjon köszönni, szépen tudjon enni, szépen tudjon szeretettel szólni másokhoz. Ő az, aki kialakítja a család légkörét, és ő az, aki megmutatja a családtagjainak, gyerekeknek, férjével együtt természetesen, hogy milyen értékek vannak az életben. A közismert könyvben, a Száll a fehér madár című könyvben Laura, aki nagy örökséget várt nagybátyjától, és végül egyetlen dollárt kapott csupán, vidám játékra vetemedik gyermekeivel. Laura összeszedte a gyerekeket, és lement velük a rétre. A gyerekek ott ugrándoztak körülötte, ő pedig letelepedett egy takaróra a fűbe, és varni akart. De ma nem ment a munka. Tétlenül ült a fa alatt, és elmélázott. Az életére gondolt, a reményeire, a gyerekekre, írói álmaira. A fehér madár ezüstös szárnya most is mindig ott lebegett a szeme előtt. A három nagyobb gyermek, Billy, Phyllis és Shane, a patakparton ugrándozott. A baba ügyetlenül tipegett körülöttük. Laura egyszerre oda kiáltott a gyerekeknek. Tudok egy új játékot, gyerekek! Akarjátok, hogy megpróbáljuk? A gyerekek íziben ott termettek mellette. Ide figyeljetek! Lehasaltok a fűbe, és becsukjátok a szemeteket. Jó erősen, amíg hármat számolok. A gyerekek boldogan vetették le magukat a puha fűbe. Laura a zsebébe nyúlt, és kivette belőle Harry bácsi ezüst dollárját. Egy pillanatig kissé elszomorodva forgatta tenyerében, aztán messzire elhajította. A dollár elbújt valahol a magas fűben. 1, 2, 3! A gyerekek talpra ugrottak, és kíváncsian néztek édesanyjukra. Ott messze a mezőn, mondta Laura. Van valami, ami az egész világon a legtöbbet ér. Nézzetek jól körül, és ha visszahívlak, mondjátok meg nekem, hogy mi az, amire gondolok. Indulj! A gyerekek sokáig izgatottan keresgéltek a mezőn. Elég, kiáltotta Laura. Vissza! Kócosan, kipirultan, lihegve jöttek vissza mind. Billy, te vagy a legidősebb, te kezded, mit gondolsz? Mi a legértékesebb ott künn a mezőn? A fa, felelte Billy habozás nélkül. A nagy nyárfa a mező közepén, ahol a tehenek szoktak pihenni. Apuka mondta, hogy délnagypapa egész sor nyárfát ültetett szélfogónak, és hogy ez az utolsó azok közül. Olyan szép, és olyan öreg, és olyan árnyékos. Egyszer tanultunk tőled egy kis verset, anyukám, hogy minden bolond tud írni verset, de fát csak az Isten teremthet. Ugye a fára gondoltál, anyukám? Ugye arra? Lehet, mosolygott Laura. Halljuk, mit mond Phyllis? Én azt hiszem, anyukám, a pacsirtára gondoltál. Én úgy szeretem a pacsirtát, biztosan az. Mert ugye, anyukám, az borzasztó volna, ha soha, soha többé nem hallanánk énekelni a pacsirtát. Ugye a pacsirtára gondoltál, anyukám? Lehet. És te, Jane? Jane torka szakadtából diadalmasan kiáltotta. A baba! Ugye, anyukám, a baba! Ő is kint volt a mezőn, biztosan ő rá gondoltál. A baba, látván, hogy az érdeklődés középpontjába került, elszégyelte magát, odaszaladt az édesanyjához, és az ölébe rejtette az arcát. Laurának könnyes volt a szeme. Eltaláltátok, gyerekek, mondta szeliden. Fák, madarak, gyerekek. Igazatok van. Ezek a legértékesebbek a világon. De most haza kell menni, és vacsorát adni apukának. Mit tegyünk a tejberizsre? Csokoládét! Kiáltotta egyhangúan a kis csapat. Laura karjára vette a kicsit, és elindultak a ház felé. Ellen elébük jött, és elvette Laurától a babát. Bementek a házba, és megették a tejberist. És aztán éjszaka lett, és új napok jöttek. A nap sütött, és esett az eső. A rétet lekaszálták, a szénát behorták, és a földet felszántották. És Harry bácsi ezüst dollárja mélyen-mélyen benyomódott a földbe. De hiába sütött rá a nap, és hiába hult rá az eső, soha semmi nem kelt ki belőle. Sem egy zöld fűszál, sem egy éneklő madár, sem egy emberi lélek.
Thank you.
ahogy Harry bácsi dollárjából nem kelt ki semmi, úgy az édesanyák nap mint nap elvégzett apró munkája nyomán kialakul viszont egy emberi lélek, egy emberi személyiség, egy boldog ember. És ez az, amiért érdemes és szép, a legszebb dolog a világon édesanyának lenni.
Anyád szemében ott a nap, sugárai rád hullanak, hogy nőj te szépen, hogy nőj te szépen. Anyád szemében ott a hold, beteg, ha voltál, rád hajolt a lázas ében. Yeah.